Először szeretném, hogyha magát a fogalmat segítene nekünk tisztázni, hogy mi az, hogy hír, mert szerintem azon túl, hogy mondjuk arra 4-5 kérdésre válaszol, hogy ki, hol, mikor, mit, esetleg a miért csinált, és mi történt vele, ezen túl azért sokan sokfélét gondolunk arról, hogy hír. Ön szerint mi az, hogy hír?
Hát, hogy sokan sokfélét gondolnak a hírről, ez nekem több évtizedes tapasztalatom, például a politikusok általában egész más gondolnak a hírről, mint amit mi hírszerkesztők gondoltunk, de ez a bizonyos 5V szabály, ez az 5 kérdés, vagy 4V és 1H az angol megfelelője alapján, ez inkább formális szempont. Tehát, ha tanítunk, ahogy ön is tanít, meg én is tanítottam, akkor ezt a kezdő hírszerkesztőknek meg kell tanulniuk, hogy igen, derüljön ki a hírből az, hogy ki, mit, mikor, miért, hol, hogyan, stb. Ez már ugye 6 kérdés volt. Ez azért jó, ha a hírszerkesztő tudja, hogy nehogy kifelejtsen valamit, és nehogy az forduljon elő, hogy a hallgató vagy az olvasó nem érti pontosan, hogy miről van szó, vagy kimarad valami. De azért mondja, hogy ez formális szempont, mert mondjuk kitalálunk egy olyan példát, hogy azt mondja, hogy Való Világ Kati a kamerák előtt élő adásban tegnap este felpofozta Johnnyt, mert féltékeny lett rá. Ugye ez eleget tesz a szempontoknak, mindegyik kérdésre válaszol, de hogy ez híre és kinek hír, kinek nem, ugye ne hamarkodjuk el a választ, mert rengetegen vannak, akiknek ez híre. Erre komoly ipar épül, a bulvárlapok és a kereskedelmi televíziók ebből csinálnak hírt, és sok ember van, akit ez tényleg érdekel, engem speciál tutira nem érdekelne, de ettől ez bizonyos összefüggésben vagy bizonyos közönségnek lehet hír, másoknak nem, attól függ, hogy kinek mi az érdekes. Van, akinek a Nemzeti Bank elemzése a forint árfolyamról érdekes hír, van, akinek a Való Világ Kati a hír, és van, akinek egészen más. Ez nagyon a közönségtől is függ, hogy kinek szánjuk a híreket, más ez egy országos rádióban, és más ez a szegedi helyi lapban, és más egy bulvárlapban.
Az is nagyon számít a hírben, hogy hol történik. Mert hogyha az én utcámban történik valami, az engem valószínűleg nagyon érdekel, mondjuk nincs áram, vagy baleset történt, vagy ott járt valaki nagyon híres ember, ilyesmi. Ha meg ez mondjuk két országgal odébb történik, egy utcában nincs áram, akkor az nem annyira hír. De, már is mondok egy jelen példát, mondjuk, hogy Ukrajnában most áramszünetek vannak, az mégiscsak hír, mert ott meg ez egy háborúnak az eredménye.
Igen, hát ebben az esetben a különbség az, hogy ha a mi utcánkban nincs, az, mondjuk én erre azt mondanám jogszakkifejezés hiány, azt hiszem nincs rá szakkifejezés, ez ilyen fogyasztótájékoztató hír, hogy hol van kátyú, hol van áramszünet, hol nincs víz, hol nem közlekedik valamelyik busz, hol történt baleset. Az, hogy Ukrajnában nincs áram, az másképp áramszünet, az valóban úgy, ahogy mondja, az világpolitika.
Hol húzódik meg a hírszerkesztő felelőssége, hogy különbséget tegyen mondjuk a tájékoztatás áramszünet és mondjuk az olyan áramszünet között, ami mögött más történetek is meghúzódnak, és hogy mondjuk ezt arányosan egy hírműsorba el tudja helyezni, amikor sok-sok minden történik egy nap.
Mondom megint, ez nagyon attól függ, hogy a hírszerkesztő kihez szól. Nyilván egy országos napilapban, egy országos rádióban vagy tévében nyilván inkább az országos és a világpolitikai hírek szerepelnek. Egy helyi rádióban, akár egy szegedi rádióban valószínűleg kevesebb szó lesz az amerikai elnökválasztásról, vagy valamilyen Afrikában dúló háborúról, vagy akár egy egyébként rettenetesen tragikus ázsiai árvízről, és sokkal több szó esik a helyi kérdésekről, és fordítva. Ezt kell mérlegelni a hírszerkesztőnek mindig, és hát jó eséllyel, ha elég ügyes, elég tájékozott, ha nincs sem gazdasági, sem politikai nyomás alatt, akkor ezt a gyakorlat hírszerkesztő elég jól el fogja tudni dönteni.
És hogyha a lokalitáson túlnézzük, akkor mondjuk mik azok a szempontok, ami szerint egy nap történéseiben el lehet helyezni, hogy mi az, ami belefér egy hírműsorba. Most arra gondolok, hogyha sok minden történik egy adott nap, ami releváns az én rádiómba vagy újságomba, tehát ha helyi, akkor helyi történés, ha országos, akkor országos, akkor ott szerint mi a mankó egy hírszerkesztőnek, hogy eldönti, hogy ez bekerül, ez pedig már most nem fog bekerülni.
Van ez a sok-sok szempont, ami elég tág, elég hosszú lista készíthető ilyen szempontokból, hogyha fontos emberrel történik valami, akkor nyilván a hír fontosabb, ha kevésbé ismert emberrel történik, akkor nem. Ha valami egészen rendkívüli eset, akkor az fontosabb, ha nem olyan rendkívüli, akkor kevésbé fontos. Tehát mondjuk nem minden autóbalesetről számolunk be, de hogyha egy autóbaleset, független attól, hogy híres emberrel történt-e vagy sem, egészen szokatlan, vagy tragikus, vagy abszurd körülmények között zajlik, akkor mégis inkább be fog kerülni. Ugye sokat beszéltünk már az utóbbi néhány percben is a helyhez kötöttségtől, hogyha hozzám közel történik valami, illetve a hallgatómhoz, olvasómhoz közel történik valami, akkor az fontosabb, és így tovább van egy ilyen szép lista, ezeket a tankönyvekbe szépen beletesszük, hogy hány szempont teszi előbbre vagy hátrébb a fontossági listán a híreket, és hát az tényleg úgy van, hogy ez nem abszolút, hanem viszonylagos, hogy a hétvégén, amikor kevesebb dolog történik, kevésbé fontos hírek is be fognak kerülni. Ha valami nagyon fontos esemény történik, amivel telerakunk egy híradást, mert olyan világes esemény, vagy olyan katasztrófa, vagy mondjuk a választás környékén minden a választásról szól, akkor még máskor fontos hírek is le fognak maradni a lista aljára, vagy a lista alján alulra is, és nem kerülnek be.
Mondjuk el egy-két példát, hogy mi az, ami ilyen egyébként, akár a közelmúltban szerintem több ilyet össze tudunk szedni ön szerint, ami így megállította mondjuk a híradókat, a híreket, és egy téma körül ment egy-két napig a hírszerkesztőknek a gondolatjárása.
Hát itt most ennyire nem készültem föl az utóbbi nap híreiből.
Elmúlt évekre gondoltam, mondjuk amikor kirobbant februárban az orosz-ukrán háború, az mondjuk egy ilyen lehetett.
Hát természetesen minden ilyesmi háború, minden ilyen nagy katasztrófa, azok a nagy terrorcselekmények, hát manapság sajnos sok ilyen van, ami foglalkoztat minket, egy országos választás, akár még valami nagyon híres embernek, nagyon fontos embernek a halálhíre, az is gyakran ebbe a kategóriába tartozik.
Második Erzsébet királynő, brit királynő.
Az aztán különösen természetesen. Hát igazából azért, ha úgy végigpörgetjük az eseményeket, nyilván eszünk bejut néhány ilyen, én elég precíz vagyok, ha nem csinálok erről listát az utóbbi hetekből, akkor nem szívesen mondok fejből ilyeneket.
Volt itt egy érdekes félmondata, hogy ha nincs a hírszerkesztő gazdasági vagy politikai nyomás alatt.
Igen, igen.
Mert hogy az alatt vannak egyébként ön szerint hírszerkesztők?
Most azért gondolkoztam egy picit, mert igazából nem beszéltük meg, hogy mennyire menjünk bele aktuál politikai dolgokba, de hát ha így teszi fel a kérdést, igen, Magyarországon eléggé köztudott, már aki nem csukja be a szemét, vagy már aki nincs nagyon befolyásolva, eléggé köztudott, hogy a valamikor közszolgálatilag nevezett és formálisan most is közszolgálatilag nevezett kormányrádió nagyon erős politikai nyomás alatt van. Vannak aztán, lehetnek aztán gazdasági befolyások is, nyilván a Magyarországon ez kevésbé van így, külföldön többször van ilyen, hogyha valami nagyon gazdag ember azért vesz magának újságot, vagy újságokat, vagy rádiókat, vagy tévéket, hogy a saját világképét, vagy a saját nézeteit propagálja, akkor ott az bizony így működik. Idehaza is azért még kormány függetlennek látszó újság vagy rádió is eszünkbe juthat, amelyik olyan mértékben rá van szorulva kormányhirdetésekre, vagy olyan mértékben a tulajdonosi szerkezete mögött kormány közeljövők állnak, hogy nem mondhatjuk azt, hogy biztosan minden teljesen befolyás nélkül szolgáltatnak a híreikben vagy a műsoraikban.
És akkor ennek a másik oldala is igaz ön szerint, tehát, hogy ha már a politika felől közelítjük, aztán majd a gazdaságra még térünk vissza, hogy akkor a kormány kritikus, egyet nem értő csoportok kezében lévő médiatermékeknél ugyanez megfigyelhető, hogy a másik irányba, hát hogy is mondjam, nem tudom, azt a szót akarnám használni, amit ön mondott, de nem emlékszem, mit mondott. Tehát, hogy a másik irányba mondjuk tesznek kedvezményeket?
Ez azért bonyolult kérdés, mert az ellentétpár fölállítható úgy is, hogy kormánypárti és ellenzéki. De az igazi ellentétpár az, hogy politikailag befolyásolt, befolyásolható, vagy politikailag független. És ebből a szempontból például, ha szabad ezt mondani, a saját mostani munkahelyemet, ahol már nem hírszerkesztő vagyok, hanem mással foglalkozom, a HVG-t nem úgy sorolnám be ezt a heti lapot, hogy ha mi nem kormánypártiak vagyunk, akkor az ellenzék pártján vagyunk, hanem úgy, hogy mi nem kormánypártiak és nem ellenzékiek vagyunk, hanem függetlenek. Más kérdés, hogy vannak, akikkel én nem értek egyet, de vannak, akik ezt kétségbe vonják és besorolnak minket valahová, ahová mi nem soroljuk be magunkat. Ez már nem kifejezetten a hírekre, hanem az egész szerkesztőségre vonatkozik.
Tehát akkor hozhatunk egy ilyen konklúziót, hogy a hírszerkesztést vannak olyan kollégáink, akik valamilyen nyomás alatt végzik, mert az adott médium valakinek a nyomása alatt működik, meg vannak olyanok, akik szabadan, szabadabban dolgozhatnak, és kevésbé szólnak bele, vagy egyáltalán nem szólnak bele abba, hogy ő mit tesz be az adott napi hírekbe. És ez teljesen mindegy, hogy a befolyás azok a politikai, vagy a gazdasági, vagy milyen irányból jön. Ez így jól foglalom össze, amit gondol?
Nagyjából így, valóban a kérdésében van egy ilyen skála, hogy vannak egészen politikailag befolyásolt, vagy befolyás alatt álló kollégák, vannak független kollégák, legalábbis nagyon remélem, hogy nem tévedünk, és tényleg függetlenek vagyunk, akik annak képzeljük magunkat, és van közte olyan is, amelyik nem kifejezetten kormánypárti, vagy nem kifejezetten ellenzéki, de esetleg nem is teljesen befolyásmentesen működik.
Oké, és akkor még a gazdaságra ígértem, hogy visszatérünk Magyarországon. Ön szerint ez mennyire van jelen egyébként, hogy valamilyen érdekcsoport gazdasági alapon próbál vagy a médiában befolyást szerezni, amit ön mondott, hogy egy gazdag ember vesz egy újságot, rádiót, vagy egyszerűen az, hogy valamiféleképpen valamit vagy bejuttatni a hírekbe, vagy elhallgatni, hogy az ne kerüljön be. Majd valami ciki történet az ő gazdasági érdekköréből, vagy valami, amit meg nyomatni szeretne, és az a baj, hogy erre most politikai példa jut eszembe, de talán érti majd ön is, meg a hallgatók is, hogy miért hozom ezt ide, hogy kiderült egy pár nappal, héttel ezelőtt, hogy az ATV-ben vannak olyan politikusokkal készült beszélgetések, amiért fizetnek a politikusok, és ezt nem tüntette fel a csatorna, hogy kedves hallgatóink, most ezért a, vagy nézőink, ezért a beszélgetését a meghívott vendégünk, vagy az ő önkormányzat, amit ő vezet polgármesterként, fizetett nekünk. Tehát ez cégeknél ön szerint előfordulhat valami hasonló? Amikor nem jelenik meg a hírekben, hogy ez egy, hiszen a hírekben nem is lehet reklám, de hogy, tehát hogy mint hírként kerül elénk valami, amiért mondjuk fizet valaki.
Erről nekem csak személyesen csak közvetett információim vannak. Én az utóbbi években tudományos technikai történelmi témákkal foglalkozom, és a hazai politika és a hazai gazdaság dolgaival kevésbé. Tehát én igazából másodkézből sejtem azt, ami a válasz lenne a kérdésére, de közvetett információk alapján én úgy tudom, hogy valóban vannak olyan sajtótermékek, vagy rádiók, vagy tévék, majd az inkább talán a sajtóra vonatkozik, ez a portálokra, meg a nyomtatott sajtóra, ahol a hirdetők azért vásárolhatnak maguknak felületet a hirdetéseken kívül, tehát a szerkesztőségi felületen is. Ebben én nem igazán látok bele, és nem is nem akarok belelátni, de ilyen azért van.
Szeretném, ha még az emlékeiről beszélnénk, hogy ön a Magyar Rádióban dolgozott korábban hírszerkesztőként, és a beszélgetés elején szóval hozta, hogy tanított is ugye hírszerkesztést, írt is egy könyvet, ez az apropó, hogy egyébként, hogy beszélgetünk, hogy önt kerestem meg. Tegye meg, hogy visszaemlékszik az akkori Magyar Rádióra. Akkor hogyan működött a hírszerkesztés, és most kezdjük innen a beszélgetést, ahol eddig tartottunk, hogy bármilyen befolyásolást ön tapasztalta akkor, amikor hírszerkesztő volt. Tettek-e le ön elé valamit az asztalra, hogy ezt be kell olvasni, vagy ezt nem kell, vagy nem lehet beolvasni, vagy bármilyen gazdasági, politikai, bármilyen okból tapasztalta ilyet akkoriban?
Az akkoriban az nagyon régen volt. Én 74-ben kezdtem főállásban dolgozni a Magyar Rádióban. Egyetemista koromban 72-ben kerültem a Magyar Rádió hírszerkesztőségébe. Tehát, hogyha a pályámnak a 70-es, 80-as évekre első részéről kérdez, akkor természetesen, akkor nem is közszolgálatnak hívták a rádiót, ez a fogalom azért a kádári Magyarországon nem vonatkozott Magyar Rádióra. Akkor persze, a Magyar Rádió akkor nem volt politikailag független. Anyagilag jól el voltunk keresztül, politikailag nem volt a rádió független, ezt el lehet nagyjából képzelni, de ha mai szemmel kellene ezt értékelni, akkor azt kell mondanom, hogy amit én a mostani Magyar Rádióról tudok, annak alapján megkockáztatom, hogy a 70-es, 80-as években a Magyar Rádióban mi függetlenebbül dolgoztunk, mint a kollégák a mostani Magyar Rádióban. Volt befolyás, voltak korlátaink, ezeket a korlátokat mi úgy évről évre igyekeztünk picit jobban feszegetni, most meg hát lassan közhelyszerű azt mondom, ezt azért elég sokan szokták mondani, hogy a 70-es, 80-as évek és a mostani idők között ebben a témában, ebből a szempontból, amiről beszélgetünk, a különbség az, hogy akkor inkább javult a helyzet, kifele mentünk egy szigorú, diktatórikusabb, hanem is magából a rendszerből, de a viszonyokból, most pedig a helyzet inkább romlik, mint hogy javulna, és nem látjuk, mi lesz a vége. De persze a Magyar Rádió akkor nem volt független, de mi igyekeztünk azért elsősorban a hallgatóknak dolgozni, és talán kevésbé a pártközpontnak, hogy mennyire sikerült ez, mondjuk a szakirodalomra és a kutatókra tartozik, és talán nem erre a mi beszélgetésünkre, hogy ezzel kapcsolatban dolgozták vele többen a mi esetünket azzal, hogy a csernobili atom szerencsétlenség híréről kicsit többet mondtunk be a Magyar Rádióban, mint amennyit a központi sajtóirányítás szeretett volna, és akkor ebből egyik kedves sajtótörténete adom el. Tehát
ezt mesélj el nekünk, ezt szóba akartam hozni, ezt mesélj el, mert ez egy érdekes történet, hogy itt akkor mi történt pontosan?
Hát messzebbről kezdeném, mert talán a környezet vagy a körülmények szükségesek a dolog megértéséhez. Ugye ez még az az idő, amikor nemhogy internet nincsen, de számítógép sincsen, sőt, még a műholdas televíziózás is, most nem tudom, már éppen, hogy van műholdas televízió, de még nem nagyon, tehát mondjuk az amerikai CNN-t talán már lehet venni akkor parabola antennából a Bródy Sándor utcában, de igazából a másnap megjelenő nyomtatott újságokon kívül Az MTI-re, az egyetlen nagy központi magyar hírügynökségre vagyunk utalva, és mondom, internet és egyebek hiány. A másik forrásunk az, hogy külföldi rádiókat hallgatunk. Van a hírszerkesztőség, vagy egy rádiófigyelő szolgálat, ahol alapjában rövid hullámú rádiókat hallgatnak, tehát a BBC-t, a Washingtoni rádiót, Amerika hangját, a Szabad Európát, a Moszkvai rádiót, vagy szükség szerint még mindenféle mást, és ebből dolgozunk. Amikor pedig a csernobili szerencsétlenség történik, ez egy szombatról vasárnapra virradó éjszaka, és hétfőn van az, amikor a radioaktív felhő úgy eljut Skandinávia fölé, és akkor kezdik észrevenni külföldön, hogy valami történt, nagyon szorványosan szállingoznak a hírek, és akkor a mi rádiófigyelőink, főleg a BBC alapján sorra hozták az olyan híreket, az még akkor viszonylag csekély volt az is, amit ott tudtak, de azért többet tudtak, mint amit mi, hogy itt valami komoly baj történt, és akkor vártunk egy kicsit, mert a hírszerkesztő megvárja, hogy tényleg úgy van-e, a források megerősödnek-e, de végül annyira jöttek ezek a hírek, hogy valamikor hétfő este felé elkezdtük mondani, és utána jött egy olyan közlemény az MTI-től, amin föl volt tüntetve, hogy ez szigorúan a szerkesztőség tájékoztatására szól, ami hát ilyen tilalommal volt egyenértékű, és akkor én elhatároztam, én voltam akkor a turnusvezető, aki felelős volt az egészért, hogy ha már egyszer bemondtuk, mondjuk tovább, kitaláltam, hogy mit fogunk mondani, hogyha, vagy mit fogok mondani, hogyha megkérdeznek, és akkor ezt úgy másnap reggeli mondtuk, amíg aztán valaki egy azóta is tisztázatlan történet keretében le nem tiltott, és akkor úgy visszazökkent a tájékoztatás a megszokott forrásba. És ezt nem azért mesélem el, mert rettentően, hogy hőstett lett volna 86-ban, akkor már nem voltak a rettenetesen szigorúak a viszonyok, hanem annak illusztrálására, hogy határokon belül ugyan, de megvolt a döntési szabadságunk, és nem csak én voltam ezzel így, hanem az összes kolléga is így volt, aki akkor abban az időben szolgálatban volt a hírszerkesztőségben, és sok más kolléga is így lett volna vele, hogy hát ha csak lehet, tájékoztassuk a hallgatót, teljesen komoly, és mondjuk pártirányítása szemben is ellenséges kollégák is úgy vélték, hogy ha van egy információnk, akkor azt mondjuk be, és legfeljebb, ha letiltják, akkor le akarják tiltani, tiltsák le később. Miközben voltak olyan kollégák is, a hírszerkesztőségben viszonylag kevesen, más helyeken talán többen, de nem túl sokan, akik inkább előbb megkérdezték volna, van a tudatban, hogy úgyis letiltják. Mi nem kérdeztük meg, és utána mindenki csinálja, amit akar. Az a jó, ha ennyi döntési szabadság azért van az embernek, és nem jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy teljesen régi szó jut eszembe, teljesen valakinek a járszalagján kell dolgoznia.
Azért tippje van, hogy mégis kiállította le ezt a csernobili hír valós kommunikálását?
Annak idején fiatal voltam és bohó, és nem nagyon foglalkoztam ezzel a dologgal, és később nem sikerült kideríteni. És azóta is akár egyszer erről szó van, akár médiakutatók beszélgetnek velem erről, akár így rádióban szó esik róla. Ezt mindig elmesélem, még senki nem jelentkezett, hogy ő volt az, vagy tudja, hogy ki volt az.
Nagyon meglepte egyébként, amikor ez így történt, vagy számított rá? Tehát amikor ön úgy döntött, hogy beolvassa, az MT is tilalom embargó jelzés ellenére, számított rá, hogy ez lesz a következménye, vagy azért meglepte?
Nem volt különösebben meglepő, és nem is volt különösebben súlyos. Hát kaptam egy viszonylag enyhe fegyelmi büntetést, ami körülbelül azon a szinten mozgott, hogy egyrészt leírták egy papírra, hogy máskor ezen forduljon elő, másrészt 3 hónapig nem vállalhattam olyan plusz munkát, ami plusz pénzzel járt volna, azért ez nem nagyon akasztófa szintű büntetés.
Ha ezt a csernobili történetet levesszük, akkor a 70-es, 80-es években még egy kicsit repítsen vissza bennünket, hogy mégis az a korlátozott munkakörnyezet az mit jelentett? Kérdezem úgy, ahogy tőlem szokták kérdezni laikusok, akik nem a médiában dolgoznak, hogy van lista, hogy ki jöhet, ki nem jöhet, kiről beszélhetünk, kiről nem beszélhetünk. Volt a kádári időszak magyar rádiójában ilyen lista, amiről ön tudott, hogy meg kellett néznie, hogy beszámolhat-e arról, hogy ki mit mondott, vagy hogy szerepelte valaki, vagy nem szerepelte, vagy egyszerűen a fejében kellett lenni annak, hogy mit szabad és mit nem szabad elmondani.
Hát inkább az utóbbi. Én most inkább csak a hírszerkesztőségről tudok beszélni, mert a rádió sok más helyén a kollégák kissé más körülmények között dolgozhattak, de ugye nálunk lista olyan értelemben, hogy ezt a laikus elképzelni nem volt. Azt hiszem olyan értelemben sem, amit én úgy szorványos hírek alapján sejtek a mostani magyar rádióról és magyar televízióról. Ez Picit azért szoftabb formában zajlott, egyrészt valóban az akkori körülmények között a kollégák túlnyomó többsége tudta, hogy körülbelül hol vannak azok a falak, ameddig el lehet menni. Ezenből a kollégák többsége úgy el is ment a falakig, esetleg kicsit lögdöste a falakat, volt, aki igen, volt, aki nem. És hogy hol vannak ezek a határok, az ilyen közvetett módon derült ki, hogy ha nem is maguk a hírszerkesztők, de a főnökeik, vagy azoknak a főnökei több-kevesebb rendszerességgel eljártak központi tájékoztatókra, ott nagyjából elmondták nekik, hogy a következő egy-két hétben milyen hírek várhatók, mivel érdemes inkább foglalkozni, mivel szabad inkább foglalkozni, mivel nem szabad foglalkozni. Ennek a lényegét ők valamilyen módon többnyire beírták a hírszerkesztőségbe, beírták egy füzetbe, mert a hírszerkesztőség folyamatosan dolgozott, voltak délelőttösök, délutánosok, éjszakák, nem lehetett olyat, hogy mindenkit összehívni, mert ez a munkabeosztása nem fért össze, hanem ezt úgy beírták egy füzetbe, ez a füzet egy sokak által nyitható, de elben kulcsal elzárt fiókban volt, és akkor úgy nagyjából lehetett tudni, hogy miről mit. Ez a külpolitikában viszonylag tág határok között mozgott, a belpolitikában kicsit szűkebb határok között, de azért határ volt önmagában az is, hogy belpolitikában maguk az információk nem nagyon szivárogtak ki, hiszen mondom, nem volt Facebook, nem volt blog, nem nagyon voltak ilyen kiszivárogtatók, úgyhogy nem is nagyon jutottunk a párt, vagy a belpolitika, vagy a gazdaság ügyeiben olyan információkhoz, amik túlmentek volna a nyilvánosság határain. Ez nem teljesen így volt, de a tendencia nagyjából ez, amit most röviden próbáltam összefoglalni.
Hogyan változott mindez a rendszerváltás kor? Egy picit előtte is akár, de aztán, amikor tényleg megtörtént a rendszerváltozás, akkor hogyan tudnál leírni ezt a különbséget, ahogy a hírszerkesztés működött a Magyar Rádióban?
A különbség nagyon nagy volt, eufória volt, öröm volt, függetlenség volt, jól éreztük magunkat, és valóban ez már néhány évvel a rendszerváltás előtt kezdődött. Tehát a 80-as évek végén úgy lazultak ezek a korlátok, sokkal jobban lehetett feszegetni a falakat, nem is feltétlenül csak a hírműsorokban, ott is azért, ott ugye, ha a sajtótörténetbe belelapoznánk, akkor találnánk több ilyen fejezetet, amikor vagy a Magyar Nemzetben, az akkoriban legszabadabb napilapban, vagy a Magyar Rádióban, vagy a Magyar Televízióban megjelentek, elhangzottak olyan interjúk, amelyekben fontos ember mondott valamit, amit addig senki ki nem mondott. Voltak a Magyar Rádióban olyan műsorok, a szombat délutáni 168 óra, a késő esti bagolya, a vasárnap délelőtti gondolatjel, amelyekben azért sokkal több mindent meg lehetett tudni, mai szemben hihetetlen hallgatottsága volt például a szombat délután a 168 órának. Úgyhogy ez nem egyik napról a másikra történt, és már a rendszerváltás előtt valóban vastagon elkezdődött, és a rendszerváltás után volt pár évünk, ami nagyjából megfelelt annak az ideálnak, amit tisztességes, független újságíró sajtószabadságként képzel el. Aztán következett úgy 93-94 táján a médiaháború néven elhíresült történet, amikor a konzervatív kormány emberei elég erősen megszállták a Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót, mi meg, mondom így többes számban, mi meg próbáltuk tartani magunkat több-kevesebb sikerrel. Utána még volt néhány jó évünk, és utána aztán lassan-lassan bekövetkezett az a helyzet, amiben most élnek a kollégák, meg aminek hát kárvalótjai vagyunk mindannyian.
99-ben ezért lett berlini tudósító, mert megváltozott a légkör, vagy ez valami egészen más ok volt, hogy ön végül Berlinbe dolgozott a Magyar Rádió tudósítójaként?
Összefügg a dolog. Én 92 végétől 98 végéig voltam a hírszerkesztőség vezetője, tehát ez egy olyan időszak, ami mondjuk a miniszterelnököket tekintve Antal Józseftől Boros Péteren és Horn Gyulán át Orbán Viktorig tart, rádióelnökben pedig Gombács Csabától Hajdú Istvánig, miközben már Kondor Katalin készülődött. Tehát a 98 táján, hogy mondjam egyszerűen és diplomatikusan, engem kulturált körülmények között leváltottak a hírszerkesztőség éléről, és elküldtek inkább Berlinbe, amit én nem bántam abban az értelemben, hogy én akkor egyszer már voltam berlini tudósító, külföldi tudósítónak lenni nagyon jó, mi Berlinben elég otthon vagyunk, és mából visszatekintve ez valóban viszonylag kulturált és diplomatikus eljárásnak tűnik, hogy úgy váltottak le, hogy egy számomra kedves és kedvező helyzetbe kerültem utána. Kisebb viszontagságuk után 4 évig ott maradtam Berlinben, utána vissza is vettek a Magyar Rádióba, és onnan is a körülmények hatására ugyan, de önként távoztam.
Ez mikor volt, ha végigvisszük a kronológiát, mikor távozott?
99-től 2003-ig voltam, tehát nyártól nyárig úgy szokott lenni a tudósítóváltás, berlini tudósító. Egy néhány hónapos szabadság után ősszel-télen eltöltöttem néhány hónapon a Magyar Rádióban, És az én helyzetem olyan úgy alakult, meg a Magyar Rádió helyzete úgy alakult, hogy akkor egy régebbi, könnyelmű ígéret beváltására kértem a HVG-seket, és ők menedékjogot adtak nekem, és akkor 2004. januárja óta a HVG-nél dolgozom.
Nem hiányzik a rádió, meg a rádiózás, meg a rádiós hírszerkesztés?
De hiányzik, most is jól érzem magam, köszönöm szépen, hogy rádióban beszélhetek, és amikor a 2004 óta eltelt években így rádiózhattam, vagy pláne amikor igazi rádió stúdióba ülhettem be, bárhol is, akár itton, akár külföldön, és rám nyitottak egy mikrofont, és rádióban beszélhettem, akkor jól éreztem magam, a stúdió szaga az egészen más, és a stúdióban ülni az mindig is olyan. De hát az ott eltelt egy kis idő, az az igazság, hogy miután elhagytam a rádiót, hosszú évekig még ilyen fantomfájdalom volt benne, amikor felvettem a telefont és bemutatkoztam, akkor majdnem mindig azt mondtam, hogy Magyar Rádió, és nem az, hogy HVG, és akkor szoktam rá arra, hogy itthon azt mondom, hogy bemegyek a szerkesztőségbe, és nem az, hogy bemegyek a HVG-be, mert akkor azt mondtam volna helyett, hogy bemegyek a rádióba, és még nagyon sokáig voltak olyan álmaim, ezt egyébként rádiós kollégákkal időnként beszélgetünk, ők is mondják, hogy nekik szokott ilyen lenni, hogy azt álmodom, hogy már óra előtt 2 perccel vagyunk, már óra előtt 1 perccel vagyunk, már órakor vagyunk, még nem vagyok kész a hírekkel, már óra 1 perc van, óra 2, és még mindig csak rohanok a stúdió, vagy sehol se tartok. Igen, ilyenek vannak, ilyen fantomfájdalmak, ilyenek vannak.
Önök, jól gondolom, hogy a Magyar Rádióban ebben az időben élőben szerkesztették a híreket? Tehát élőben olvasta be, aki beolvasta, ön is olvasott be, gondolom, híreket, mert ugye ez talán a Magyar Rádióban időnként elkülönül, hogy van a bemondó meg a hírszerkesztő, de ezt mondja el ön, hogy ez hogy van. De a kérdésem lényege, hogy élőben mondta ebben az időben a híreket, aki mondta?
Igen, igen. Tehát mióta én a rádióhoz kerültem, és mondom, ez 74-ben volt, amikor főállásom oda kerültem, a híreket alapjában mindig élőben mondták a bemondók. És jóval később, évekkel később alakult ki az, hogy néhány műsorban, néhány hírszerkesztő a saját hangján elmondhatta a saját híreit. Ezeknek az egyike lettem, aztán később én is. Olyannyira, hogy amit említettem a 168 órában, ebben a nagyon népszerű szombat délutáni műsorban, éveken át, mások után és mások előtt, éveken át én voltam az állandó hírszerkesztő, aki tényleg ott a saját hangján ült és mondta a híreket délután 5-kor. De alapjában ez mindig is a bemondók terrénuma volt, és az is maradt jó rész mind a mai napig a Magyar Rádióban. Más rádiókban, a kereskedelmi rádiókban most már azt hiszem megszokott, hogy a hírszerkesztők saját maguk olvassák a híreket, a Magyar Rádióban megmaradt a hagyomány, és azt mondom, hogy bevált és nem véletlenül megmaradó rendszer. Felvételről a hírek nagyon ritkán mentek. Az én időmben az egyik ilyen pont az volt, hogy a Kossuth Rádióban az éjféli híradás az már felvételről ment. De hát ugye a 70-es, 80-as, sőt még a 90-es években is azért rendkívül ritka volt az, hogy este 11 vagy este 10 és 12 között olyan nagy horderejű esemény történt volna itthon vagy külföldön, ami miatt át kellett volna szerkeszteni az éjféli híreket. Hát azért ez mind a mai napig így van azért. Ezekben a nagyon késő esti órákban olyan nagyon új dolgok nem történnek, tehát a nagyon fontos 22 órai Kossuth Rádiós főhíradást 23 órakor a Petőfin megismételtük, és ennek egy rövidített változatát felvételről 24 órakor sugároztuk. Nagyon ritka volt az, hogy az ügyeletes bemondónak újra föl kellett vennie az éjféli híreket, és volt még olyan, amikor bevezették valamikor, tán a 80-as évek legvégén, hogy éjfél után nem szűnik meg az adás, és nem kezdődik el hajnalban újra, hanem éjszakai adás is van, abban óránként rövid híradások voltak, és én úgy emlékszem, de erre nem mernék esküdteni, akkor az eleinte, vagy az első néhány évben még úgy volt, hogy ezek a híradások is felvételről mentek éjszaka 1-kor, 2-kor, 3-kor, 4-kor, de alapjában élőben és alapjában bemondók, igen. Kiváló bemondók voltak a Magyar Rádióban akkor.
Történetet még hadd hozzak ide, amikor már nem dolgozott a Magyar Rádiónál, ez 2013, március 15. Az a bizonyos hóvihar, amire szerintem aki élt, akkor emlékszik. Tehát ekkor viszont én úgy emlékszem, hogy éjszaka a Magyar Rádióban, ahogy most ön is említette, ezek a kis rövid hírek, ezek felvételről mentek, és talán ennek az egésznek a következtében változott meg ez egyébként. Miután én ugye tanítok most hírszerkesztést, ezért ezeket szoktam figyelni, és én most úgy látom, hogy éjszaka ezóta, az esemény óta egy hírszerkesztő dolgozik, és élőben mondja a híreket. Ezt néha a Bakikból feltételezem, hogy amikor nyelvbotlás van, azt megvágta volna, hogyha nem élőben lenne. Tehát ilyen következménye lehetett ennek, de szerintem ez az esemény, amikor az emberek ültek az autójukban, nem tudtak menni a hó miatt, és a rádióban pedig ilyen konzervhírek mentek, és szó nem volt arról, hogy egyébként mekkora hó van az országban, azt szerintem sokkolt egy csomó embert, hogy hogy felvételről mehetnek hírek. Mit gondol a felvételről leadott hírekről?
Ha olyanok a körülmények, mint amiket úgy vázoltam, hogy nagy valószínűséggel nem történik semmi különös, akkor ez megoldható, csak ugye hozzátartozik az, hogy kell ott lenni egy ügyeletes bemondónak, meg hát a hírszerkesztő úgyis ott alszik a rádióban, legfeljebb alszik, és föl kell, hogy ébressze valaki, és akkor, ha ilyesmi van, akkor félre kell tenni a felvételt, és élőben kell intézni a dolgokat. Az ugye jó kérdés, hogyha a hírszerkesztő gondtalanul szúgyókál, nekem is volt egy ilyen kínos esetem, akkor van-e, aki fölébreszti, mert ha nem, akkor hiába van ott a hírszerkesztő és az ügyeletes bemondó, akkor nem történik semmi, de hát ha minden jól működik, akkor valószínűleg ilyen malőr nem történik.
És hogy volt önnel ez a történet?
Nekem azóta is a kínos élményem közé tartozik, amikor én Berlinben voltam tudós, és leomlott a berlini fal. És mindenféle okoknál fogva, amiket most nem fogok elmesélni, én nagyon arra koncentráltam, hogy a reggeli krónika idejére egy rendes tudósítást rakjak össze, ami biztosan bele is fér, meg el is hangzik. És megfeledkeztem arról, ami akkor újdonság volt, hogy éjszaka is mondanak híreket, és én voltam az egyik, aki nem ébresztette fel a Magyar Rádióban szúnyókáló hírszerkesztő kollégát. A másik az MT ügyeletese volt, akinek ez nem volt kötelessége, de volt egy ilyen kollegiális megállapodás, hogy az MT-ben az ügyeletes, aki aztán tényleg nem aludt, ő fölkelti a rádióban a kollégát, és a szerencsétlen véletlenül úgy hozta, hogy ketten feledkeztünk meg róla, és a kolléga békésen szúnyókált hajnalig, sajnos.
És akkor kimondott híreket?
Hát ezek voltak azok a bizonyos hírek, amik aznap éjszaka emberi beavatkozás nélkül mentek szépen végig.
És akkor mikor értesültek a Magyar Rádió hallgatója a berlini fal leomlásáról? Reggel? 6-kor?
Hát reggel, amikor egyrészt a hírszerkesztő is fölkelt, mert akkor neki fölkelt kelni, hát 3-4 körül a hírszerkesztő fölébresztette magát, plusz az ilyen gondosan, ilyen körülmények között elkészített tudósításom is elhangzott.
Ha lenne lehetősége dolgozna újra rádióban?
Azt hiszem igen, csak nehéz ezt megmondani, mert 20 éve egészen más csinálok. De lehet, most is milyen jól elbeszélgettünk.